Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Mai műsorunkkal Erdőszentgyőrről jelentkezünk, Demeter Éva tanárnő vendégei vagyunk. Valójában teológiára készült, de turisztikai szakon diplomázott. Majd tanárként helyezkedik el, és egy ideje a festészet lett a szenvedélye. Egy érdekes és tartalmas életút fontosabb állomásaiba nyerünk betekintést. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. A zenei betéteken László Attila, a Modern Hungária, a Doliról és Delhusza John énekel. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mikrofonunkkal Erdőszentgyörgyön Demeter Éva tanárnőnél vagyunk, aki amellett, hogy szépre jóra próbálja oktatni a diákjait, hát a művészetet is felpártolja, sőt műveli is, mivel a világteremtés óta ismerjük egymást, tehát tegeződni fogunk, mert azért fura, hogy a magánéletben mindig tegeződünk, és most elkezdenénk itt magázódni. Ha emlékeim nem csalnak, turisztikát végeztél. Hogy lesz egy lányból, aki turisztikát végez, tanárnő?
Igen, turisztikát végeztem Magyarországon. 2009-ben költöztünk haza Erdőszentgyörgyre, és akkor álláskeresőként elindultam a környéken, hogy hol lehetne munkát találni. Ugye természetesen elsősorban a turizmus területén ez nem sikerült, és akkor jött édesanyámnak az ötlete, hogy miért nem vizsgázok tanári állásra. Itt Szentgyörgyön volt meghirdetve poszt. Eléggé nem akartam. Az első gondolatom az volt, hogy én tanár soha, na azóta megtanultam, hogy ezt a szót, hogy soha, ha nem muszáj, akkor nem mondjuk ki. Elmentem vizsgázni, és akkor valahogy ide csöppentem. 2009-től 2011-ig itt Erdőszentgyörgyön tanítottam, és 2011-ben lettem szovátán címzetes tanár, és azóta ott vagyok.
Még beszélgetünk a tanári pályáról, de egyáltalán miért mentél turisztikára? Mert annyi mindennel foglalkoztál gyerekkorodban is, hogy miért ez vonzott?
Ez egy nagyon érdekes történet volt. Én teológiára szerettem volna menni, édesapám nyomdokait követni, viszont a család lebeszélt róla. Azt mondták, hogy nem nőnek való, meg különben is a világ nem afelé tart, hogy az emberek templomba járjanak. Sikerült lebeszéljenek, utána jött egy olyan ötlet, hogy közgazdász leszek, elkezdtem arra felvételire készülni, ugye még érettségi előtt, aztán olyan 12-es lehettem március-április környékén, az akkori Népújságban megjelent egy cikk, hogy Magyarország kormánya ösztöndíjas helyekre, egyetemi helyekre felvételit hirdet különböző szakokon, olyan szakokra, ami Romániában akkor még nem volt, csak Magyarországon. Ilyen volt az enyém, amit én kiválasztottam, a közgazdász, vendéglátó és szálloda szakon. Na, ez megtetszett, a nyomdász szakok, még nem is emlékszem már, hogy még mi volt, ez volt olyan, ami nagyon megtetszett, és közel is volt, tehát nem Budapest, hanem Szolnok, viszonylag a határhoz ugye közel, nem kellett nagy távolságot utazni. Gondoltam, próba szerencse, elmegyek felvételizni. A Bolyai Társaságon keresztül kellett akkor jelentkezni, Kolozsváron volt a felvételi, elmentem, két hely volt meghirdetve, és az egyik én voltam, így kerültem Szolnokra.
Milyenek voltak azok az évek? Mennyire volt másabb ott az oktatás? Mert becsöppentél egy új világba, hiába magyarul beszéltek, mert azért mégsem Havattő volt meg Erdőszentgyörgy.
Így van, ez egy nagyon-nagyon új világ volt. Hát ez volt az a 4 év, amikor rengetegszer a fejemhez vágták, hogy román kislány. Ez volt a legnehezebb dolog, amivel meg kellett birkózni, hogy elfogadtassam magam, hogy nem román vagyok, hanem erdélyi magyar vagyok, és sokszor szebben beszélek akár magyarul, vagy helyesebben írok magyarul, mint ők. Maga az a 4 év, én azt szoktam mondani mindig a nagylányomnak, hogy élvezze az egyetemi éveket, mert azok a legszebb évek. Nagyon jó volt. Mindig úgy éreztem, hogy lépés előnyöm van az ottaniakkal szemben, tehát azokat a tantárgyakat, amiket tanultunk, sokkal könnyedebben vettem az akadályt, mert itt például az a matek szint, amit mi tanultunk, pedig nem matek szakos voltam, mert biokémia osztályba jártam a Bolyaiba, sokkal magasabb szintű volt, mint amit az egyetemen kezdtek nekünk tanítani. És mindig úgy éreztem, hogy ó, hát ez nekem kis ujjamba van, tehát könnyen is ment, nem kellett olyan nagy erőfeszítéseket fordítani a tanulásra, úgyhogy ilyen szempontból tényleg nagyon szép 4 év volt.
Nem szerettél volna kint maradni, mert manapság azt halljuk, hogy kint mekkorák a lehetőségek, most nem csak Magyarországon, hanem nyugatabbra, de azért nagyon sok olyan fiatallal találkozok, aki megcsömörölt már a nyugattól és a modern világtól, és azt mondja, hogy itthon szeretne a közösségén emelni. Veled mi volt a helyzet?
Mindenképpen szerettem volna valamikor hazajönni. Hát ugye 2001-ben diplomáztam, akkor végeztem el az egyetemet. Utána még ott maradtam, illetve maradtunk, aztán később a férjemmel 2009-ig. Jött valami, egy sugallat, nem tudom, hogy mi lehetett. A nagylányunk akkor volt 4 éves, mentünk vissza a szilveszter után, és arra emlékszem, hogy így kérdeztük egymástól, hogy az idén költözünk. Költözünk, és ennyi volt, eldöntöttük, hogy hazajövünk, lesz, ami lesz, munka valami kerül, biztos, hogy nem kell az árokparton aludni, és tényleg nagyon szépen kialakult. 2009 júniusában költöztünk teljesen haza, és ősszel én már tanítottam, neki pedig állása volt itt Erdőszentgyörgyön az asztalos műhelyben, a Lyonnál, úgyhogy nem volt olyan problémánk, hogy ne lett volna munkahely, és akkor hónapokat, éveket esetleg pénz nélkül legyen a család.
De az egyetem után te ott elkezdtél dolgozni a szakmába.
Így van, egyetem után én Siófokra kerültem. Egyetem idő alatt is volt 2-szer egy-egy fél év szakmai gyakorlat, amit mind a 2-szer Siófokon töltöttem az akkori Ezüstpart Hotelben, amit sajnos azóta lebontottak, és amikor elvégeztem az egyetemet, akkor a vezetőség kérdezte, hogy nem-e lenne kedvem ott maradni. És akkor 2001-től, hát 2002 őszéig, ha jól emlékszem, ott dolgoztam, és utána kerültem át aztán Kőszeg mellé, Velembe, egy üdülőfaluba, Novák falvára.
Mennyivel másabb kint vendéglátózni, vagy turisztikával foglalkozni?
Itthon nem dolgoztam egyáltalán turizmus területén. Én amennyit látok, hogy itthon a turisztikai szakemberek nincsenek megbecsülve. Tehát itt anyagi megbecsülésre, erkölcsi megbecsülésre gondolok. Tehát itt próbálják kizsigerelni, főleg ugye Szovátán, amit látok nyári szezonban, hogy próbálják az utolsó verejték cseppet is a dolgozókból kicsikarni, minél kevesebb pénzért. Ezért van az, hogy a fiatalok, akik ugye Szovátán is elvégzik nálunk ezt a szakot, inkább a nyugat felé kacsintanak, legyen az Magyarország, Németország, bármerre, mert nagyon keveset fizetnek nekik a szakmájuk területén. Magyarországon viszont én azt látom, hogy sokkal inkább meg vannak becsülve, anyagilag, erkölcsileg, morálisan, tehát mindenképpen Magyarországon sokkal előnyösebb akár dolgozni. Én azt szoktam mondani a fiataloknak, hogy menjenek, nem azt mondom, hogy nem, mert nincs ehhez jogom ezt mondani, hogy ne menjenek, próbáljanak szerencsét, nézzék meg, hogy ott milyen, de jöjjenek haza, és itthon kamatoztassák azt a tudást, amit ott megtanulnak.
Mi húzott haza, hogyha ilyen jó ott kint az élet?
Én nagyon lokálpatrióta vagyok, én a szülőföldemet semmiért nem adnám. Én amikor kikerültem 18 évesen, én már akkor tudtam, hogy én haza fogok jönni. Nekem ott helyem nem lesz. Pedig mindig, ahová kerültem, Szolnok, Siófok, Kőszeg, mindig volt baráti társaság, jó szomszédok, mindig megtaláltuk a helyünket, de mégis valami hiányzott. Legyen az család, legyenek a hegyek, ha bár még a hegyeket sem mondhatnám, mert Kőszegen még azok is voltak, de valami mindig hazahúzott. Éreztem, hogy nekem nem ott van a helyem, és nem bántam meg soha egy percre sem, hogy hazajöttünk.
Annyi élet, annyi változás, mégis megmaradt egyedül, oly sok éven át. Minden erdő csodákról mesél, van egy hely, ahol másképp fúj a szél. A hosszú út végén a lelkem ott majd megpihen, legyek bárhol erdély, sem megmarad nekem, mert ezek mind az én hegyeim, szerelmek otthona. Itt hangzott el gyermekkoromnak minden szava. Elsodort az élet, de a szív nem felejt sosem. Én itt születtem és otthonom, csak egy van, hinn nekem. Minden érzés egy régi álom, elmúlik egyszer, de én újra megtalálom. És a hosszú út végén a lelkem ott majd megpihen. Legyek bárhol, Erdély kincsem megmarad nekem. Mert ezek mind az én hegyeim, szerelmek otthona. Itt hangzott el gyermekkoromnak minden szava. Elsodort az élet, de a szív nem felejt sosem. Én itt születtem és otthonom, csak egy van én nekem. Megmaradt a dal, és megmaradt a szó. Messze száll velem túl a bérceken, itt lesz végtelen.
Zene előtt szóba került az, hogy a mi iskolánkban sem tudnak érvényesülni a diákok. Te ilyen turisztika szakot tanítasz?
Így van, őket tanítom. Hát most elsősorban a szakiskolás, tehát a 3 éves képzésben tanítok. Pincérszakos, illetve szakács szakos tanulókat, de ugye Szovátán a liceumban ezen kívül léteznek liceumi szakosztályok, ők a turisztika szakosztály. Őket is szoktam tanítani. Nagyon nehéz, tehát én amit látok, hogy nagyon sok fiatal nem azért jön feltétlenül ezekbe az osztályokba, mert ő pincér vagy szakács szeretne lenni, hanem vagy ide jut be, vagy máshol nem volt hely, tehát nagyon kevesen lesznek szakácsok, pincérek, viszont ha a környéken bármerre elindulok, legyen az a Gerendás vagy Szovátán bármelyik szálloda, étterem, mindenhol találkozunk volt diákokkal. Tehát ez azért úgy jól esik a szívünknek, hogy azért ott vannak, jelen vannak, nem adták fel, nem mentek el külföldre, hanem itthon próbálnak szerencsét.
Mennyire nehéz ma tanárnak lenni, még ha a szakiskolába is, vagy a szakliceumba is tanítunk? Mondjuk, hogyha arra gondolunk, hogy amikor én diák voltam, és milyeneknek láttuk a tanárokat, és az akkori körülményeket, tanár-diák viszonyt esetleg.
Nagyon nehéz, sőt, én azt mondom, hogy nagyon sok kollégának nagyon nehéz. Magamat tekintve én úgy érzem, hogy könnyen veszem az akadályokat. Lehet ez abból is adódik, hogy két lányom van, egyik 20 éves, másik 11, tehát minden korosztályból itthon is megkapom a kiképzést. Óriási a generációs szakadás most már köztünk és a mai fiatalok között, tehát nagyon nehéz velük felvenni a ritmust, nagyon nehéz alkalmazkodni hozzuk. Ők egy nagyon felgyorsult világban élnek. Nem szeretik azt, hogy monotonon mondjuk a leckét, diktáljuk a leckét, nekik valami kell történjen. Ugye most az új belső rendszabályzat, illetve hát a törvények szerint a telefonokat kötelesek letenni. Még nehezebb őket kordában tartani, mert ez a generáció, ez telefonfüggő. Nem számít, hogy nem csinál esetleg semmit rajta, ott van a zsebében, a táskájában, a padon, de legyen ott. nekik ez létszükséglet. Na most ezáltal, hogy az ki van téve, még inkább oda kell figyelni, hogy a figyelmüket lekötni, magadhoz láncoljad őket tulajdonképpen, és óriási fellélegzés nekik az, hogyha utolsó 5 percben azt mondom, hogy na jó, akkor most elvehetitek a telefont. Tehát én azt mondom, hogy alkalmazkodni kell a mai fiatalokhoz, nem ragadhatunk le. Nekem is nagyon sok tanár volt a példaképem, akiket követni szeretnék, de nem lehetünk már olyanok, mert a mai fiatalok nem ezt szeretnék. Most már alkalmazkodni kell az ők igényeikhez, minél vizuálisabban, minél mozgalmasabban felépíteni egy órát, mert az fogja őket lekötni.
Az oktatási rendszer mennyire engedi meg, hogy a nagyon új dolgokat is behozzuk? Vagy van egy tanterv, van egy könyv, és akkor 2024-ben is azt tanítjuk, amit 96-ba kinyomtattak abba a könyvbe?
Szakoktatásban nagyon nehéz, mert nincsenek tankönyveink. Ami van, az román nyelvű, tehát abból kell dolgoznunk, viszont nagyon jó román nyelvű tankönyveink vannak. Képekkel, illusztrációkkal, nagyon jó szerkezetük van, én legalábbis nagyon szeretem, csak ugye az a hátránya, hogy nekünk azt le kell fordítani, azt kell a diákoknak továbbadni valamilyen formában. A mai oktatási rendszer el is várja tőlünk, hogy minél tanulóorientáltabb módszerekkel tanítsunk. Nem díjazza azt, hogy kiáll a tanár, és csak ő beszél, csak ő magyaráz, hanem fontos a tanár-diák közti párbeszéd, minél több feladatot ők végezzenek el, dolgozzanak órán, aktívak legyenek, és aztán utána természetesen majd a visszacsatolás során kiderül, hogy mennyire végeztünk jó munkát, szükség van esetleg valami korrekcióra.
Sokfele azt hallom, hogy a mai oktatási rendszernek egyik hibája az, hogy nincsen szóbeli feleltetés, tehát nincsen beszélgetés a diákkal, kikérdezés, hanem vannak a tesztek, vannak a felmérők. Ez mennyire jó, vagy mennyire rossz?
Megmondom őszintén, én sem nagyon szoktam feleltetni, előfordul. Vannak diákok, akik nem is szeretnek felelni, tehát inkább írni szeretnek. Befele forduló introvertált gyerekekről van szó, akinek ez sokkal komfortosabb, kényelmesebb, hogy ő leírja azt, amit tud. Megengedi a szóbeli felelést, sőt, olyan interaktív módszerek, amiben a diákok végzik a legnagyobb aktivitást, ott szükség van arra, hogy utána visszamondják azt, amit ők elvégeztek. Feleltetni úgymond az a régi hagyomány, értelembe vett felelés, hogy na, ki az ötös a naplóba, az most jöjjön ki felelni, ilyen nem szoktam. Ez stressz a gyermeknek is, hogy úristen, hol fog, jó, most nincs napló, online naplónk van, de ez régebben ez ilyen stresszfaktor volt, hogy jaj, hol fog kinyílni, csak épp ne nálam. Én úgy gondolom, hogy nem kell ezzel a gyermeket stresszelni, marad az írásbeli felmérés, illetve hát a gyakorlati tevékenységek. Amúgy én nagyon sokat szoktam beszélgetni a gyermekekkel, leckén kívüli témákról, tanórán kívüli dolgokról.
Ezt gondolom, hogy segít a jó kapcsolat kialakításában. Mert látják, hogy ennek a tanárnőnek el lehet mondani a szerelmi ügyektől elkezdve az otthoni balhékig mindent, mert olyan jó fej idézőjelbe.
Én is ezt érzem, hogy ezek a fiatalok, attól függetlenül, hogy ők azt hiszik magukról, hogy ők a világ megmentői, és mindent jobban tudnak az idősebb korosztálynál, nagyon nagy szükségük van arra, hogy meghallgassa őket valaki. Lehet a szerelmi ügy, szerelmi bánat, családi problémák, otthoni munka, betegség. Lehet látni azokon a gyermekeken, hogy ma épp miért szomorú XY, akkor ő rákérdezek, van valami gond, van valami probléma, és nagyon sokszor megnyílnak, nagyon sokszor elmondják a problémáikat, és valóban ezáltal úgy emberibb lesz a tanár. Nem kell az a szigorú tanári kép éljen szerintem a diákokba, hogy rettegjenek, hogy most bejött a tanárnő vagy a tanár úr, hanem inkább egy oldottabb, családiasabb légkör legyen azon a tanórán.
Egy kicsit pszichológusnak is kell lenni?
Nem kicsit, nagyon, én úgy gondolom. Van, amikor sikerül, van, amikor nem sikerül. Vannak például olyan generációk, olyan osztályok, akikkel nem tudok közel kerülni. Vannak olyan akadályok, gátak, amit nem tudok feloldani velük, viszont a másikkal nagyon közeli kapcsolat. Nem tudom, én sem fejtettem meg még, hogy mi ennek az oka.
Osztályfőnök is vagy?
Idén nem vállaltam osztályt, mert úgy éreztem, hogy nem bírnám még meg a felépülésem után. Voltam, tehát kivittem már egy teljes generációt Szovátán 4 éven keresztül, illetve megörököltem egy szakiskolás osztályt, nekik másfél évig voltam osztályfőnökük, sőt, még a legelején, mikor Szovátára kerültem, akkor 12-ben voltam 3. osztályfőnöke egy osztálynak.
Másabb a diák-tanár kapcsolat, hogyha osztályfőnök vagy, mint hogyha csak tanár lennél?
Teljesen másabb, sőt, sokkal közelebbi viszony kell legyen. Ugye ott már nem csak az osztályfőnöki órák azok, amiket arra áldozunk, hogy problémákat megoldjunk, hanem ugye, ha tanítod őket, akkor nagyon sok szakóra is elmegy arra, hogy megbeszéljük a gondjainkat, problémáinkat, de én úgy gondolom, hogy ezeket mindig be kell áldozni. Tehát ezek sokkal fontosabb dolgok, mint az, hogy ő megtanulta-e a hotelek típusai. Tehát azt be fogjuk hozni, meg fogjuk tanulni, de az, hogy ők ne érezzék azt, hogy stresszesek az iskolába, problémáik vannak, inkább ezeket megoldani.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Nem volt könnyű régebb sem, gondolom, pedagógusnak lenni, a mai világban azért más kihívák sokkal küzdöttök. Most már érthető, hogy miért fordulsz a festészet felé, vagy a kézi munkázás felé. Hát gyönyörű képeket festegetsz egy ideje. Mikor jött az ötlet, hogy ebbe vágjál?
Hú, hol is kezdjem? Mindig el szoktam mondani, hogy ez nem az én érdemem. Nem olyan festést kell elképzelni, hogy leülök egy üres vászon elé, és jön az ihlet, és festek, hanem valahol gyermekkorom emlékeit idézik fel ezek a képek, ugye egy olyan festményt kell elképzelni, amit megvásárolom a vásznat, amin előre fehér-feketén területek vannak megjelölve, megszámozva, és a számokhoz tartozik egy szín. Na most ezeket a színeket én leülök, és türelmesen festegetem. Ez nem az én, nem az én művészi készségem, ez inkább a türelmem. Hogy honnan jött ez az egész, ez valamikor még puzzle-ek kirakásával kezdődött, ott 2017-18 után talán, akkor a nagylányommal nekifogtunk puzzle-eket kirakni, és élveztük, hogy egyre nagyobb számú dobozokat sikerül összerakni, és valószínű azért, mert én ezeket keresgettem az interneten, egyszer csak bedobta, hogy létezik egy ilyen, hogy számok szerinti festés. Hú, mondom, hát ez valami érdekes, ezt ki kell próbálni. 2020 volt, mert Covid járvány, és hát ki kellett tölteni valamivel a hosszú délutánokat, estéket, sehova nem lehetett járni, és akkor vettem meg az első ilyen festményemet. Már akkor bekerültem egy Facebook csoportba, ahol írták, hogy vigyázzunk, mert ez függőséget okoz, rosszabb, mint az alkohol meg a dohányzás. Na valahogy így voltam én is, hogy elkészült az első festmény, már néztem, hogy mi legyen a következő, és hát nem tudom, itt láttál jó párat, meg se számoltam, hogy hány darab van, de ezeken kívül rengeteget elajándékoztam. Tehát olyan közel 30-at festek. Na most változó, hogy mennyi idő alatt készül el egy ilyen kép, mert van, ami nagyon aprólékos, az hosszabb időt vesz igénybe, akár 2 hónap is lehet, ami pedig egyszerűbb, az rövidebb idő alatt megvan, természetesen a szabad időmtől. Tehát nagyon fontos az nekem, hogy ha csak tehetem, minden nap, amikor hazajövök, kislányommal tanultunk, elvégeztem a ház körüli teendőket, akkor ha egy fél órára is, de leüljek, és fessek. Tehát olyankor kikapcsol az agyam, teljesen csak magamra figyelek, befele fordulok, félreteszem az aznapi gondokat, mindent ki tudok zárni. Előfordul, hogy zenét kapcsolok, és úgy festek, de a legjobb az, hogyha csendben senki ne szóljon hozzám, olyankor mindenki húzódjon el valahová, és én csak festek.
Ez ilyen türelemjáték?
Türelemjáték, én úgy gondolom, viszont türelemre is tanít. Én amúgy nem tartottam magam soha egy türelmes embernek, mindig úgy szerettem, hogyha valamit akarok, akkor azt add meg, uram, de most azonnal. Higgadságot ad, türelmesebb lettem, én úgy gondolom, és segít, mondom, a feszültség levezetésében, a gondolatok helyre tételében.
Ezek a festékek olajfestékek ebbe a kis tégelyekben?
Nem, ezek akrilfestékek, úgy vászonra, mint kőre, fára, bármilyen felületre lehet velük festeni. Az a jó bennük, hogy nem kell hígítani, tehát így, ahogy a tégelybe van, épp annyi, hogy az ecsetet hideg vízbe mártani, megtörölöm papírszalvétával, és akkor egy nagyon kevés festék felvitelével tudunk is vele dolgozni. Nagyon hamar szárad. Nem kell attól félni, hogy most befestettem egy területet, és összemaszatolom, nagyon hamar megszárad, egyáltalán nem lehet lemosni, sőt, ruhából nem jön ki, volt olyan, hogy összekentem saját magam, és nem jön ki. Van, aki anyagot, textilt fest vele, úgyhogy egy nagyon tartós festékről van szó.
Említetted, hogy itt körülbelül már 30 képet megfestettél. Mi alapján választott ki, hogy mi legyen a következő téma? Mert én itt, amit most látok, nagyjából tájképek, meg csendéletek maradtak meg.
Így van, elsősorban ezek. Mindig a pillanatnyi hangulatomtól szokott függni. Ugye rengeteg oldal van már, ahonnan ezeket rendelni lehet. Felszoktam menni ezekre az oldalakra, amikor úgy már fogy el a festményeim száma, most még van egy. És akkor ugye veszem szépen sorra. Leginkább virágok, tájképek, csendéletek, színfüggő az az érdekes, hogy ugye, ahogy ránézek egy képre, mi az, aminek a színei úgy megfognak. Ez is, amit láttál, hogy inkább a meleg színeket kedvelem, ritkán van az, hogy hideg színekkel dolgoznék. Például téli tájképet még egyszer sem festettem, tehát azok úgy nem vonzanak. Inkább az őszi, a nyári, tehát amiben úgy élet van.
Az ilyen figurás képek sem, mondjuk állatok, vagy ember alakok?
Nem volt még egyáltalán, gondolkodok. Volt egy, azt elajándékoztam, ember alakok voltak, de az is ilyen stilizált, tehát nem kivehető formában, inkább csak úgy látni lehetett, hogy az egy férfi meg egy női alak, de nem volt olyan. Állatok meg egyáltalán.
Azt mondod, hogy ez nem a te munkád, és nem a te kreativitásod. Ezen vitatkozhatnánk, mert én szerintem, ahol írja, hogy rózsaszín kell, oda te tehetnél akár fehéret is, vagy felcserélhetnéd zömében a színeket, és akkor is kijönne valami szép, mert a mai művészet az olyan, hogy majd mindenki belemagyaráz mindent. De ez annyira természethű, annyira lehet tudni, hogy mit látunk azon a képen, hogy most a napraforgónak most sárgák a szirmai, vagy narancssárgák, vagy vörösesek, hát belebeszéljük, hogy most a naplementébe, vagy a napfelkeltébe, vagy a tűzönapon vannak festve, szerintem akkor is jó lenne. Nem próbáltál egy fehér lapra is valamit kitalálni, úgy lemásolni egy ilyen beszámozott képet?
Nem próbáltam, ennyire nem vagyok ügyes. Nem próbáltam egyáltalán, de úgy, ahogy mondott, a színek felcserélésével nem fog semmi olyan nagyon változni. Tehát előfordult nálam is volt, hogy mondta itt a család, hogy az nekik úgy nem tetszik az a szín, és akkor azt átfestettem. Vagy például az a legelső festményem, az a napraforgó, abból még egyszer vásároltam még egyet egy másik gyártótól, és teljesen más tónusok voltak benne. Nem próbáltam. Tényleg ez az igazság, hogy nem, mert nem érzem magamban az ihletet vagy a késztetést, tehát nem tudnám. Én soha nem tanultam sem rajzolni komolyabban, sem festeni, mondom, ez inkább nekem így türelemjáték, feszültséglevezetés, stresszoldás, kikapcsolódás, inkább ezt jelenti.
És ez a festékmennyiség, amit adnak vele, ez elég? Vagy néha kell pótolni egy másik képből, mert egyiknél több fogy, másiknál kevesebb fogy?
Ez mindig elég. Nagyon érdekes, hogy azok a színek, amiből mondjuk egy festményhez több kell, mind itt is nézd meg az, amit jelenleg festek, a 28-asból 2 van. Tehát a gyártó, ő már nagyon jól tudja, hogy előfordulhat, hogy abból nem lesz elég egy tégely, mindig megmarad. Nem volt még olyan egyszer sem, hogy kellett volna egy régitől megmaradt ugyanolyan színt elővenni, mindig elég lesz. Bármennyire kicsinek tűnik, nagyon sok van benne.
És adják vele az ecsetet is mindig?
Ecsetet adnak vele, illetve az akasztót, amit ugye fel lehet szerelni rá, ez mindig tartozéka.
Az ismerősök, a család mit mond, hogy te ilyesmivel is foglalkozol?
Van, aki nagyon elfogadja, van, aki dicsér, gyönyörködik benne. Tudom, hogy van olyan is, akinek nem feltétlenül a szíve csücske, hogy én ülök minden nap és fél órát festek, de úgy vagyok vele, hogy ha én rendben vagyok lelkileg, akkor a körülöttem lévőknek az csak jó lesz, mert nem leszek házi sárkány. Ha nem festek, akkor házi sárkány vagyok. Akkor lehet, hogy kiabálni fogok, lehet, hogy ideges vagyok. Nekem erre szükségem van. Most már lassan 4 éve szinte minden napomnak a része. És azt a fél órát, órát nekem meg kell adni, tiszteletbe kell tartani, és utána minden megy tovább.
Egy fél óra után le tudunk állni? Vagy ez is olyan, mint a drog, hogy na, most azért nagyobb a türelmem, lehet, hogy a fél képet megfestem.
Változó, változó. Ez attól függ, hogy mennyi időt szánok rá természetesen. Hétvégén, hogyha több időm van, elvégeztem tényleg minden dolgomat, és esetleg hamarabb le tudok ülni festeni, akkor lehet, hogy 2-3 órát is festek. Volt ilyen is. Amíg dohányoztam, addig érdekes volt, hogy a cigi szünetekkel értem, hogy na, 1 órát festek, 1 cigi szünet, na, ott hosszabb idő eltelt. És az volt az érdekes, hogy azt vettem észre egy idő után, hogy nem kívánom a cigit se. Hoppá, csak festek, és nem jön az, hogy álljak fel, egy kicsit mozduljak, meg tartsak szünetet. Tehát komoly függőséget okoz.
Hát akkor most ez a művészet leszoktatott a cigizésről?
Nem a művészet szoktatott le a cigizésről, sajnos, hanem a baleset szoktatott le a cigizésről. Az egy más történet.
Minden hatalmas út el áll.
Gondolom, hogy a diákjaid is profitálnak abból, hogy ilyen káros szenvedélyed van idézőjelben, hogy festegetsz, ilyen pepecs munkával foglalkozol, mert akkor nem csak itthon nem vagy házi sárkány, hanem az osztályban se vagy a tanárok réme. Kétszer is szóba került a baleseted. Az 2023. szeptember 12-én volt, és én úgy érzem most, hogy neked két születésnapod is van. Tehát van a március, és van akkor ez a szeptemberi időpont, mert ott másképp is alakulhattak volna a dolgok. Sajnos a sofőr elhunyt abban a balesetben.
Így van, ez két születésnapot jelent most már nekem. Én hálás vagyok a jó Istennek, hogy itt lehetek, és az az érdekes, hogy hosszas felépülés volt. A legelején azt hittem, hogy hú, de jó, lesz most időm festeni. Ez volt az egyik gondolatom. Hát nem úgy történt, tehát nagyon nehezen fogtam neki ismét. Lelkileg sem tudtam, az egy dolog, hogy a testem is megakadályozott ebben, de nagyon hosszú idő el kellett teljen, talán 6-7 hónap a baleset után, hogy azt mondtam, hogy na jó, akkor most folytatom. Ugye volt már akkor megkezdve egy festményem, még a baleset előttről, és akkor nagy nehezen új lendületet kaptam, és újra elkezdtem festegetni. Érdekes volt ezt is megélni, hogy az, amit addig is nagyon szerettem, mégis egy gát volt, egy akadály volt, hogy folytassam. Nem tudom, hogy mi történt ott. Úgy minden átértékelődött. Nem csak azon a napon, azon az egy napon, hanem úgy az elmúlt egy évben, hogy bizony mi fontos az ember életében. Az, hogy csak rohanunk, hajtjuk a pénzt, futunk sokszor ész nélkül, vagy pedig az, hogy néha megálljunk, és egy kicsit befelé figyelve magunkra koncentráljunk, és nekünk legyen jó, ne feltétlenül másnak, a környezetünknek, hanem magunkra figyeljünk. Mert ha minden nap ezt a kis, rövid én időt megadjuk saját magunknak, akkor én úgy gondolom, hogy újult erővel tudunk mindig nekivágni egy új napnak.
Sokszor eszedbe jut ez a szeptember 12-e?
Most már igen, hogy visszamentem dolgozni, mert ugye minden nap ott megyek el, illetve ott jövök haza. Az elején nagyon rossz volt átélni azt az útvonalat. Most már kezdem megszokni. Eszembe jut, viszont tudok róla beszélni. Tehát én azt mondom, hogy talán azért volt nekem könnyű feldolgozni, mert első pillanattól fel tudtam idézni, mertem róla beszélni. Nem volt ez egy nehézség nekem, hogy elmondjam bárkinek, hogy ott mi történt, mit éltem át. Ugye végig eszméletemnél voltam, mindent láttam, mindent hallottam. Rettenetes élmény volt, tehát nem volt eddig életem során még ehhez fogható esemény. Úgy balesetben sem voltam részes, úgymond. Szörnyű volt átélni.
Ez a festészetedben mennyire jelentkezik? Tehát más képeket festesz? Más a hangulat ezeknek a képeknek, mint mondjuk a baleset előttieknek?
Érdekes, hogy baleset előttig nekem az ősz az mindig egy elmúlás időszaka, egy nagyon szomorú évszak, nem szerettem. Mindenki mondta, hogy mennyire gyönyörűek a színek, én valahogy ezt soha nem láttam meg benne, mindig szomorúságot éreztem, depressziósabb hangulatom volt. Baleset óta viszont, ha megfigyeled ezeket a képeket is, inkább az őszi színek jönnek elő. Most már gyönyörködök az őszbe, főleg azokat a festményeket választom, ahol valamilyen formában megjelenik az ősz. Érdekes változásnak tartom ezt is.
A diákjaid mennyire tudnak erről a hobbitról? Szóba kerül alkalomattán, vagy ők látják a közösségi médiába? Mert én is ott figyeltem fel, hogy hát a tanárnőnek egyre szebb és szebb festményei vannak, hogy megnyugtassál, hogy hát nem a tiét, hanem ezt csak ki kell festegetni.
Igen, érdekes dolog ez. Szokták tudni, főleg akkor, amikor osztályfőnök vagyok. Szoktam velük erről beszélgetni. A baleset utáni időszaknak az is egy hozadéka volt, hogy a Facebook ismerőseimet nagyon leredukáltam. Hát elsősorban olyan diákok, akik távolabb álltak tőlem, olyan ismerősök, akik csak Facebookon ismerősök, ezektől megszabadultam, tehát viszonylag kevés ismerősöm maradt, köztük kevés diák ismerősöm. Van, aki felfigyel, van, aki nem. Nem nagyon szoktak rákérdezni, inkább mondom, akkor jellemző, hogyha osztályfőnök vagyok, talán azért, mert ők nyitottabbak esetleg felém, na velük el szoktunk beszélgetni, sőt, volt olyan diákom is, hogy ő a puzzle-eket részesítette előnybe, és akkor mindig megbeszélt néztük, hogy na, mit sikerült kirakni, hány darabos volt, milyen lett, lefényképezte, hozta, mutatta. Ugyannyira nem szoktunk erről beszélgetni. Pedig lehet, ha jó lenne, és néhány gyereket meggyőzni esetleg, hogy próbálja ki, nem tudom, mennyire lenne türelmük hozzá.
Hogyha ilyesmire foglalkoznának az emberek vagy a diákok, akkor több nyugodt vagy kiegyensúlyozottabb ember lenne körülöttünk? Hogy érzed? Mert mondtad, hogy ez türelemjáték, tehát magadat is teszteled, rákényszeríted arra, hogy most nem kapkodunk, nem idegeskedünk, hanem festegetünk.
Én azt mondom, hogy igen, tehát nyugodtabbak is lehetnénk. Az a pár ember, akinek megmutattam, és általam nekifogott, és kipróbálta, ő mind kedvelte. Nem azt mondom, hogy ugyanolyan függők lettek, mint én. Ugye élő példa az én nagylányom, hogy pár festmény még most is itt van, nekifogott, és abba hagyta, várat ő is befejezett. Nem tudom, mi váltja ezt ki, hogy van, aki tartósan ki tud tartani mellette, hosszasabb ideig képes ezt művelni, van, aki nem. De én mindenképpen azt mondom, hogy feszültségoldó, biztos, hogy nyugodtabbak lennének tőle, és nem kellene nyugtatókat szedni.
Tanárként is érzed, hogy nyugodtabb lettél, elfogadóbb lettél, elnézőbb lettél esetleg egy-egy csintalan diák irányába?
Nem tudom, hogy ez összekapcsolható-e ezzel. Én mindig úgy éreztem, hogy egy elfogadó tanár vagyok. Tehát hozzám mindig közel álltak a csintalan, a tróger gyermekek. Én valahogy velük mindig megtaláltam a hangot. Érdekes módon más kollégák, akiket szittak, nekem ők voltak a szívem csücskei, vagy most is akár. Velük megtalálom a közös hangot. Hogy ebben segítette a festés, nem tudnám megmondani. Nagyon vissza kellene ugye 4-5 évre menni, hogy előtte milyen voltam. Én akkor sem érzem azt, hogy az előtti időkben esetleg idegesebb lettem volna. Nem hiszem, hogy a festészet erre hatással lett volna.
Az, hogy kibeszéled a dolgokat, az mennyit változtat az életviteleden? Tehát úgy, hogy beszélsz a balesetedről, esetleg akit érdekel a festészetedről, a tanügyi rendszer, vagy bármi egyébről, ha kibeszéled azt is, amit úgy nem illik, akkor ez megváltoztat valamilyen szinten téged, és egy kicsit más ember leszel?
Szerintem igen, tehát én mindig azt tartottam, hogy merjünk beszélni a problémáinkról. Ugye van, akivel lehet beszélni, van, akivel nem lehet beszélni, de merjünk, és igenis üljünk le, beszéljük át, osszuk meg a gondjainkat, kétségeinket, saját magunkat feloldozzuk nagyon sok minden alól. Soha nem volt probléma, hogy én tudjak beszélni.
Most a következő időszaknak mi a projektje? Mibe szeretné belevágni?
Hát most a festészetet folytatom, emellett még volt egy átmeneti időszak most, amivel még foglalkoztam. Nem tudnám magyarul elmondani konkrétan, hogy mi a neve, gyémánt festés tulajdonképpen, de köze nincs a gyémánthoz, tehát ennyire gazdag azért nem vagyok, tanári fizetés nem olyan nagy, hanem ilyen kis apró gyémánt alakú, mert ugye a gyémántnak ismerjük, hogy 8-szög vagy hányszög kialakítása van. Na, azokból készítettem még festményeket, az is hasonló ehhez, csak ott ugye nem festékkel dolgozunk, hanem ezeket a kis gyöngyszemeket adják melléje, és ugyanúgy elkészül egy festmény. Na, azzal próbálkoztam még, egyelőre maradok a festésnél.
Ez nagyon drága hobbi, vagy szenvedély?
Szerintem nem. Ha azt vesszük, hogy egy csomag cigaretta ára, ugye, aki naponta elszív egy dobozzal, most már 27 lej környékén van talán, 4 csomag ciginek az árából megveszünk egy festményt, és egy hónapig azért elbíbelődünk vele, tehát elfestegetjük. Én úgy gondolom, hogy nem egy drága hobbi, nem ártunk a saját egészségünknek, hanem sőt, jót teszünk saját magunknak.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma Erdőszentgyörgyről jelentkeztünk, Demeter Éva tanárnő vendégei voltunk. Egy érdekes és tartalmas életút fontosabb állomásaiba nyertünk betekintést. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra! Thank you.
és száz harcomon túl béke simul. A múlt képe fakult, volt, ami volt. Sok arc ki ellenem szólt, halvány volt. Repül az élet, s vágyaim gyöngye szerte széthull. Gyönyörű évek élnek a szívben a könnyeken túl. Soha sem érted meg, hogy ez eltűnik váratlan. Sosem fél, de nézd, társra nem lel, kinek kell. A nyár messze tűnt rég, szürke az ég, de szép, mégis oly szép az ébren lét.
Váratlanul.